Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Ez továbbra is a Millás reggeli. Szép jó reggelt kívánunk. 9 óra 10 perckor folytatódik a műsor. A stúdióban továbbra is Kántor Endre.
És Ács Gábor.
Egy gyors kiegészítés még a kedves hallgatótól. Az öttusa, illetve a lovaglás kivétele kapcsán, ugye azt említettük, hogy a junioroknál már megtörtént a váltás, és a kiegészítés az így szól, hogy a junior öttusa már évek óta akadályverseny, ez olyan, mint a tévés vetélkedőkben, látványos és izgalmas.
Az a ninjás sztori. Az a tévés vetélkedőnk, különböző akadályverseny, mászkálni kell, ugrálni kell, csúszkálni kell.
A lényeg érdekes. Az, hogy mindent elkövetnek, hogy ne essenek ki az olimpiai sportágak közül, ugye ez indokolta elsősorban a változtatást, tegyük hozzá, alap sportág volt, amikor az újkori olimpiák elindultak, és akkor nyilván föl sem merült, hogy ne, meg azóta se
hát
sokáig.
Hát ugye, amikor elindultak, akkor gyakorlatilag lényegében amatőr sportolók voltak, és ez a fajta hogy is mondják ezt, ez a mozgás kombináció, ezek a sportok, ezek benne voltak így a hétköznapi életben, ugye a vívás, lovaglás, hogy a futás, úszás az talán nem annyira, de a lövészet az mindenképpen, tehát ez abszolút. Na jó, érdekes mindenképpen, igen. Oké, menjünk is tovább.
No, ecsi, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az ez üsző? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra?
Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
Hát úgy tűnik, hogy még magamat is ki kell javítanom, nem 75, hanem 77% szerint a magyaroknál pessimista jövőt nézve. Ezzel szemben úgy tűnik, hogy tovább javult a magyar élelmiszergazdaság szereplőinek a kedvező helyzetértékelése 2024 második három hónapjában. Ez derül ki az MBH Agrártrend Indexből, az MBH Bank Agrár és Élelmiszeripari üzletágának negyedévente közzétett elemzése ez. Itt van velünk az üzletág szenior elemzője, Héja Csaba a vonalban. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Na, mi van ebben a legfrissebb indexben? Úgy tűnik, hogy kedvező a kép? Hogyha engem laikusként kérdeztél volna, én nem követem a mezőgazdaságot annyira rigorózusan, mint Mihálovics gazda, azt mondtam volna, hogy hát nem túl jó a helyzet, és hogy annyira nem örülnek a gazdálkodók. Van itt asszálykár, meg egy csomó minden probléma, globális felmelegedés, klímaváltozás, és hát ugye ezzel nehezebben küzdenek meg. De hát ezek szerint rosszul, akkor tévedtem volna.
És a javulás már egy éve tart, és nem tört meg, ami kicsit talán meglepőnek tűnik, de mi áll a háttérben?
Hát a háttérében az áll egyébként, hogy hát igen, nyilvánvalóan, ha saját bőrünkön érezve egyébként a júliusi időjárást is, tehát hogy azért ezek a 30 sok fokok, ezek nyilvánvalóan a növényeknek sem kedveznek, illetve az állatoknak sem. Viszont a férés az nem csak, és elsősorban ugye ez a kukorica termelésünket érinti, ez a száj. Viszont azt hangsúlyoznám, hogy a magyar agrárium, és az agrárium alatt értsük a mezőgazdaságot, élelmiszeripart és a kapcsolódó ágazatokat, az nem csak a szántóföldi növény termesztésből és a kukorica termesztésből áll. Tehát, hogyha megnézzük a kukorica termékpályánknak a helyzetértékelése leginkább kedvezőtlen, és egyébként az összágazati értékelés is egy 33,9 pontot mutat egy olyan skálán, ahol 48 lenne az elméleti maximum, tehát hogy azért még bőven-bőven messze van attól még, amit egy ilyen erős egyensúlyi növekedésnek mondanánk, közelíti, valóban javul, de beértékeljük ezt egyébként a maga relativitásában, tehát hogy mondjuk egy 2022-es év mennyivel nehezebb volt, a Covid alatti időszak mennyivel nehezebb volt, 2023-ban, amikor ugyan jó termés volt, de cserébe mondjuk a szántóföldi terményeknek az ára az jelentősen csökken. Igen, ez a szántóföldi növénytermesztésnek az rossz, amikor hirtelen felére esik mondjuk a terményeknek az ára, viszont nyilvánvalóan mondjuk a állattartók azok így olcsóbban tudnak takarmányt venni.
Oké, értem, hogy a vertikuma az agráriumnak az annál nagyobb, hogy csak a kukoricából induljunk ki, de valahogy én nekem az volt így a benyomásom, hogy azért ez a fajta változás, amit itt most tapasztalunk, ez komoly változásra ösztönzi a gazdálkodókat is, az élelmiszeripar képviselőit is, vagy termelőket, hogy mi az, ami miatt mégis pozitívan látják a jövőt, vagy többen látják pozitívan?
Amiről a szerkesztő úr beszél, az nyilvánvalóan a klímaváltozás az egy strukturális alkalmazkodást kíván. Tehát ez azért ez ilyen éveken túlmutató jelenségnek és folyamatnak tudnám leírni. Muszáj alkalmazkodni, és egyébként valójában bővül is, most például mondjuk azt, hogy az öntöző területeknek a nagysága folyamatosan bővül, hamarosan jönnek új öntözésfejlesztési pályázatok, tehát hogy azért vannak lépések, amit a gazdálkodók megtesznek ezen irányokba, a mezőgazdaságban, agráriumban is emelkedik a megújuló energiáknak használat. A sorolhatnánk, tehát hogy ezek ilyen éveken túlmutató jelenségek, most az, hogy általánosan miért tud ez javulni, hát összességében ugyan lassan, de azért nap végén a bolti fogyasztói kereslet is egyébként kezd helyreállni, és ezt mutatják is egyébként az élelmiszeriparnak a volumenindexei, hogyha azt egy kicsit így szétszálazzuk és megnézzük az egyes alágazatait, azért alapvetően ugye az látszik, hogy hát egyrészt van mögöttünk egy grill szezon és az azt megelőző időszak, de grill szezonban a állati termékpályák, főleg a hústermelés ugye tud kedvező képet mutatni tovább, hogy már látszanak annak a jelei, hogy alapvetően az exportunk is kezd visszatalálni az útra, de úgy tudnám az egészet szummázni, hogy 2024-et egyébként korábban is ilyen átmeneti évnek apostrofáltuk, tehát hogy ez még nem az az év lesz, amikor lesz egy ilyen általános erős konjunktúra érzetünk, azt inkább én 2025-re mondanám, de alapvetően, hogyha a 2024-es évben elérjük azokat a volumeneket értékesítésben, gondoljunk élelmiszeriparra, gondoljunk az élelmiszeripar kivitelére, agrárkivitelre, tehát hogyha ott meg tudjuk, el tudjuk érni a 2021-es szinteket, akkor már azt gondolom, hogy alapvetően akkor már egy jó erős közepes évet tud zárni a magyar mezőgazdaság, de mint mondottam, az igazán növekedés az inkább 2025-re tehető.
Uh-huh. Ha kicsit visszakanyarodunk a termékpályákhoz, 12 van ugye összesen az indexben?
Így van.
Hogy melyik, ahol a legnagyobb a pozitív változás, meg a legnagyobb a negatív? Aztán a kukorica volt a negatív, arról talán beszéltünk is, de hol javultak leginkább a kilátások ezek közül?
Hát az igazság, hogy a állati terméket előállító termékpályák azok tendenciózusan már mondjuk az elmúlt egy évet, és itt egy ilyen gördülő egy évet nézzünk, tehát így a 23 fél évtől kezdve a baromfél sertéshús termelés az ők már talán ezen a egyensúlyi szintet már el is érik, mondjuk így. Azon felül a tej, marhahús termelésünk az egy ilyen kicsit gyengébb, de közelében van, ilyen átlagosnak mondható. Növénytermesztésből egyébként az az érdekes, hogy pont az egyetlen olyan amit mi termékpályának mondunk, éri el egyébként ezeknek az állati terméket előállító termékpályáknak a szintjét, ami a hajtatott zöldség, ami hát ugye üvegházban történik, tehát egy zárt termesztő közegben, aminek ugye ezáltal azért lényegesen kisebb a környezeti károkat elszenvedő hatása. A gyümölcsnél van egyébként egy érdemleges javulás, amit ki tudnék emelni, méghozzá azért, mert hát bizony, amióta mi készítjük az indexet, ez 2020-ra datálható, hát bizony azóta gyakorlatilag minden évben olyan komoly fagykár volt, hogy nemes egyszerűséggel sokkal-sokkal kisebb árualap keletkezett meg a magyar gyümölcs termesztésben, mert ugye lehet, hogy egyébként esetleg még lehetett is jó áron értékesíteni, viszont azért az, hogyha nincsen árualapunk, akkor aztán tényleg csak ülhetünk, mondhatnám azt is, hogy a csodára várva, és most a versenytársainknál kiemelném itt Lengyelországot is, alakult úgy a termés, hogy ott most északabbra voltak fagykárok, értsük Lengyelországot, és például, ami nekünk egy fontos, és egyébként a konzerviparnak is fontos alapanyag, a megynél Lengyelországban komoly elfagyások voltak, aminek következtében erős keresleti piaca lett az ipari megynek, és jó áron lehetett értékesíteni. Igaz, azáltal, hogy ugye a Lengyelországban is van konzervipar, hát gondolhatjuk, hogy mondjuk a miénknél az jóval nagyobb, és azért a lengyel konzerviparnak bizony volt elszívó hatása, tehát hogy került ki innen magyar árualap, de összességében ez az, ami egy erős javulást jelent, továbbá még a napforgónál van egy kisebb előre mozdulás az előző időszakokhoz képest, viszont ott, ha ugye ezt a felmérést ezt mi június elején csináljuk, aztán ugye a napraforgó értékesítési ára az erősen együtt mozog az olajárakkal, és azért ha visszatekintünk az elmúlt két hétre, ott az olajárnál azért volt egy kisebb esés, ami ugye ezeknek a terményeknek az árát is negatívan befolyásolja, de ha időben kerültek lekötésre ezek a termények, azért hangsúlyoznám itt értékesítési stratégiában, tehát hogyha ezeket a terméseket időben lekötötték, akkor nagyon szép árakon lehetett ezt még értékesíteni.
Még egy érdekességet találtam itt az indexről olvasgatva, azt írjátok, hogy az erősödés elejét mutatja az élelmiszeripari kereslet. Azért volt érdekes, mert a makroadatok szintjén, nyilván a múltra visszatekintő makroadatok szintjén, meglehetősen negatív meglepetések jöttek. Tehát igazából az élelmiszer iránti kereset, általában a fogyasztás elég gyászos képet nem mutatott, és az elemzők vártak, hogy lesz benne kis föllendülés, mert hogy van szép reál növekedés ismét az inflációs sok időszaka után, tavaly nyár óta, és mégis elég lehangoló adatok jönnek. Miből látszik ezt, hogy az élelmiszeripari kereslet az javul?
Mondtam, vagy utaltam már rá korábban, de egyébként egyrészt nyár előtt mindig bővül a termelés, ez a grillszezonnak köszönhető, hogy elsősorban gondoljunk a húsiparra, a készítménygyártásra, tehát hogyha ilyen alágazatok szintjén nézzük, a legalsó szintekre szétbontjuk, ott a múltbeli adatokon is látszik egyébként, és hogyha mondjuk teszem, azt nem is az előző évhez viszonyítunk, hanem mondjuk keresünk egy fix bázist, ami legyen mondjuk a 2021-es év, most volt egy módszertani váltás. Látszik növekedés, és látszik erősödés, igaz, amit szerkesztő is kiemelt, hogy viszont az a várt, tehát kicsit olyan túlzottan nagy volt az optimizmus, és hamarabbra várjuk a vártól fellendülést is egyébként a piac, és hát ez inkább úgy elhúzódni látszik, tehát hogy mindenki úgy érzi egyébként, hogy tehát ez válaszadásból szokt információkból dolgozunk, ott mi azt kaptuk vissza, hogy érződik valami plusz keresleti hatás, csak egy kicsit olyan elnyújtva. Tehát egy ilyen 2-3 hónappal le van maradva annál, mint amit mondjuk várhatnánk, de hangsúlyozom, én azt gondolom, hogy a 2021-es év volumenjeit, szintjeit, azt nagyságrendileg úgy 24 év végére azért el fogjuk érni. És ha 24 év végére elérjük a 2021-es szinteket, akkor mondhatjuk azt, hogy na, az a várt 3-5% növekedés mondjuk előző évhez képest is viszonylag stabilan meg tud maradni majd.
Oké, így legyen. Nagyon szépen köszönjük akkor a felvilágosítást az index kapcsán. További szép napot és jó munkát kívánunk.
További szép napot. Viszont.
Viszont hallásra, szervusz. Hé, a Csaba az MBH Bank agrár és élelmiszeripari üzletágának szenior elemzője volt a vendégünk annak kapcsán, hogy a bank agrártrend indexe, illetve hogy annak is az agrár és élelmiszeripari üzletágának negyedévente közzétett elemzése kedvező folyamatokról számolt be.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. A rosszabb egye meg a mindenségit neki.
Hát én már bőrömben érzem a grill szezont, ezt jutott eszembe annak kapcsán, amit Héja Csaba mondott, amikor mondta az agráriummal kapcsolatosan. Na. Hát amikor ez a perzselő
megsütötted magad a 35
nem, de, fokban. Hát igen, de nagyon durván, főleg amikor magas a gyorsan akartam mondani.
A hőfok?
Nem a hőfok, hanem az ultraibolya sugárzás mértéke is, igen. Akkor brutálisan lehet érezni. És mennyire más az, hogy képzeld el, hogy van egy mogyoró, egy elég nagyra nőtt mogyoróbokor a kertünkben, azt már lehet nyugodtan fának mondani, aminek ilyen belógó lombja van. Van egy ilyen pad alatta, és valamikor, és pont egy ilyen szélcsatornában van egyébként ez, és emiatt az érdekes helyzet miatt kialakul egy olyan mikroklíma, hogy akár 10 fok különbség is van a mogyoróbokor alatt, kint, mint a napon. Tehát nagyon-nagyon sokat számít.
És kihúzod a grillt a mogyoróbokor alá?
Nem, hanem úgy értettem azt, hogy ha nem vagy ott, hanem kint vagy a napon, akkor meggrilleződsz. Tehát én így értettem ezt a grill szezont, de értem. Szóval érdekes egyébként, hogy mennyire ellentétesek ezek a folyamatok, mint ahogy ezt így hirtelen mondanád. Illetve, hogy egyik részét az agráriumnak mennyire befolyásolja, míg a másikat nem.
A grillezés egyébként nagyon menő lett, nem? Ja, az elmúlt években azért ez nagyon fölfutott. Érdekelne egy adat mondjuk a grillek eladásáról, a grill termékek.
Hát ilyenkor brutál.
Helyet foglalnak el a boltokban, az látszik, hogy erre nagyon sokan ráálltak, és egyre népszerűbb. Egy érdekes tendenciának tűnik, igen.
Március óta van grill szezon, írja a kedves.
Igen.
És meddig lesz, ugye? Na jöjjön akkor Jurandir Csackes, vagy Csackes, nem tudom, hogy volt az eredeti neve. Nem tudtam, hogy te tudod-e, hogy Yuka Chaveznek ez az eredeti neve.
Nem tudtam.
És 1938-ban született osztrák zsidó bevándorló gyereke. Ha ránézzel Yuka Chavezre, akkor úgy néz ki, mint egy, mit tudom én, hollywoodi filmproducer, vagy nem tudom, tehát így nem kapcsolód össze. És azon kívül, hogy énekes dalos, vagy énekes dalszerző volt, azon kívül egy humorista is volt ő. Úgyhogy Yuka Chaveznek...
Hát én ezen a dalon is tudok röhögni önmagában.
Igen, tehát... ez is egy nagyon jó dal. Ennek viszont a dubben remixe következik, mert most talán egy a műsorunkkal kapcsolatban ez a dal, ez elég sokszor lement, ez a verzió, ez viszont csak kevésszer, nagyon klassz.
Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy ápoló?
Millás reggeli.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Vonalban Cibere Ákos, elemző. Jó reggelt, szervusz!
Sziasztok, jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Na, hogy futunk neki ennek a hétnek? Mi történik a béten?
Hát egészen pozitív hangulatban indult a reggeli kereskedés a béten. Jelenleg a Bux Index egy 1%-os emelkedést mutat, és jelenleg 72.126 ponton áll egy körülbelül 200 millió forintos forgalom mellett. Igen. És itt a forgalom mellett megjegyezhető, hogy ez egy egészen vegyes kép látható most éppenséggel még a vezető részvényeink között. A Magyar Telekom egy 14 forintos emelkedéssel van maga mögött 1064 forintos árfolyammal, a MOL pedig 2744 forintos árfolyamon van egy 12 forintos emelkedéssel, míg az OTP jelenleg 55 forintot esett, és egy 18.035 forintos árfolyamon van, a Richter pedig 10.270 forinton van egy 30 forintos csökkenéssel. Így, valamint a vezető részvények mellett a reggeli órákban egy kifejezetten magas forgalom van az állami nyomda papírjaiban is, ugyanis az állami nyomda a héten csütörtökön fog jelenteni, valószínűleg a befektetők most egy jó jelentésre spekulálnak éppenséggel a papírral kapcsolatban.
Uh-huh. És az áremelkedésben is megmutatkozik, vagy csak forgalomban?
Forgalomban és áremelkedésben is jelenleg egy 120 forintos emelkedés van a nyomdának a papíraiban, ez egy körülbelül majdnem 3%-os emelkedés jelent.
Uh-huh. A nyomda egyébként az idei évnek a nagy nyertese a tőzsdén, tehát volt egy nagyon szép emelkedés. Kifizette a szép osztalékot, és két hét alatt ledolgozta azt is, tehát mármint, hogy az osztalék szelvény lekerülése előtti árfolyamra jött vissza magyarul, az osztalékot már mindenki zsebre tette, és most meg talán még ennél is lassan magasabbra nő az árfolyam, úgyhogy izgalmas lesz, hogy akkor megfelele majd akkor az a komoly várakozásoknak ez a gyors jelentés, ugye?
Igen, hát nagyjából amit elmondtál.
Uh-huh. Oké, okay. Nézzük akkor, van-e még másik papírban, mert ugye a 200 milliós forgalom, ebben még a nyomda is nagy, akkor azért azt jelenti, hogy a blue chipeknek nagyon alacsony a forgalmuk. Van egyáltalán még valami, ahol érdemleges, kiemelhető, hogy történik valami?
Nem, hát a forgalomnak a döntő részét az OTP vitte 141 millió forintos forgalommal, ezután a nyomda és a MOL van egy 30-30 millióval, a Telekom egy 10 milliós forgalom, és a Richter is hasonlóan 10 milliós forgalommal, szóval ez az öt papír viszi ma a forgalomnak a döntő részét.
Ennek örülhetünk? Ez azt jelenti, hogy megnyugodtak a kedélyek? Mert azért a múlt hét nagyon turbulensen indult, és egy komoly visszaesés kezdődött, amiből egyébként vissza tudott pattanni a tőzsde, és OTP jár 17 ezer alatt is, és ebből 18 fölé jött vissza, tehát ez jól néz ki, de akkor most ezen túl vagyunk, megnyugodhatunk?
Igen, tehát megnyugvás volt alapvetően a nemzetközi piacokon is, igazából múlt hét elején volt egy nagyobb esés látható, azonban azóta már az Amerikai Egyesült Államokból kijött egy megnyugtatóbb munkaerőpiaci adat, ami azért lecsillapította a kedélyeket, valamint azért itthon igaz közben lement a nagypapírainknak a gyors jelentési szezonja is, igaz a múlt héten jelentett a Richter, a Telekom, a MOL és az OTP is, a MOL és az OTP pedig még a pénteki napon jelentettek. Itt valószínűleg még ezeket az eredményeket emészgetik valamilyen szinten a befektetők, azonban annak ellenére, hogy mind a MOL, mind az OTP egy kifejezetten jó jelentést tett közzé megint a negyedik során, itt a MOL-nál egy árfolyam emelkedés látható, azonban az OTP esetén látszik, hogy inkább már profitrealizálás történik, és ezért látható most ez az enyhébb esés is az OTP árfolyamában.
Uh-huh. Forinttal mi a helyzet? Távolodunk ki a 400-as szinttől?
Igen, most csökkenés látható, igaz, tovább erősödik a forint az euróval szemben. Jelenleg egy euróért 394,1 forintot kérnek el, míg a dollár szemben is valamilyen szinten emelkedik, erősödik a forint. Itt egy dollárért pedig 360,9 forintot kérnek el.
Oké, nagyon szépen köszönjük az információkat, szép napot, jó munkát!
Szívesen, köszönöm nektek is!
Szia! Tibor Ákos elemző mondta el, hogy mi újság a tőzsdén, illetve a devizapiacon.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Hamarosan az a témával jövünk, amivel lehet, hogy már találkoztak egy páran, a Copilot rendszerrel, Copilota rendszerrel, és hogy
láttam
miért
a repülőgépeken
Copilot Company a Microsoft, ez a nagy kérdésünk. Szabados Leventével, adattudós teológussal próbáljuk ezt megfejteni. Ugye a mesterséges intelligencia nagy nyelvi modellek kapcsán érdekes eszköz ez. Addig akkor az előző hallgató nagyon jó pofa üzenetet írt a zenével kapcsolatban.
Hol is van?
És azt írta, hogy valami, az egy SMS-ben jött szerintem. A 0630 98-98-0-ra.
Így kritizál egy igazi úriember.
Na igen, jöhet.
Tisztelem Endre ízlését, de nem osztom. Igazán nem akarom ezt a számot dicsérni, de nem is lehet.
Ez jó, tetszik. Köszönöm. Teljesen jogos. Ahogy szoktuk mondani, paradicsomos káposzta esete forog fenn. Hát akkor majd most nézzük meg a következőt. Lehet, hogy ez bejön.
Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha.
A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
Pilóták és Kópilóták ez a beszélgetés munkacíme, és arról van szó, ugye, hogy a nagy nyelvi modelleket összehangoló eszköz, amit a Microsoft kidobott, most konkrétan a Microsoft 365 Copilotról van szó, hogy ez micsoda, hogy működik, miért fontos, ezt beszéljük meg Szabados Leventével, a Neuron Solutions vezető tanácsadójával, a Frankfurt School docensével, adattudós teológussal, aki itt van a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Gondolkodhatok azon egyébként már, hogy hogyan ismerkedtetek meg az internettel? Nekem most valahogy ez volt az első reggeli gondolatom, hogy valahogy úgy oda mentem hozzá. Veletek is így volt, hogy egyszer csak kinyitottátok az internetet, a Google-it, nyilván az egyenlő az internettel.
Hát várjál.
Meg nem volt Google, amikor mi elkezdtük az szerintem.
Ne, az nem volt, Netscape volt talán az irányadó cucc, igen. És
meg Yahoo, hamarabb.
El kellett mennem a tanulmányi osztályra, ott papíron kértem magamnak egy e-mail címet az ELTE-n, akkor kaptam egyet, és megdicsértek, hogy milyen jópofa nevet választottam, mert mindenki csak a saját nevét, én meg egy ilyen becenevet választott, és akkor elkezdtem e-mailezgetni, ami brutális
nekem
volt.
Nekem az még a postagalambos, betárcsázós, galamb dizájnos üzével ment az első e-mail.
Igen, valahogy így indult, igen.
Aha, na, de hogy azt hiszem, hogy közös az élmény, hogy oda kellett mennetek.
Igen, oda kellett, igen.
El kellett zarándokolni az internethez. És hát azért egy csomóan így gondolják ezt most a nagynyelvi modelleknél, és tudjuk a szívünkre a kezünket, hát elzarándokolt, aki akart a ChatGPT-hez. És megkérdezte, és megtapasztalta, és csinált vele valami hasznosat, de hát a legritkebb esetben jut eszébe a hétköznapi munka folyamataiban, hogy ha most átnavigálnék a ChatGPT oldalra, akkor biztos megkérdezhetném azt is, hogy így meg úgy segít-e. És azon mosolyogtam itt reggel, hogy van egy La Fontaine mondás, miszerint azon az úton találkozunk a sorsunkkal, amin el akartuk kerülni. Hát most ezt próbálja valahogy a Microsoft is megcsinálni velünk, vagyis hogy van az a helyzet, hogy egy csomó, mivel egy általános célú technológiáról van szó, csomó helyzetben eszünkbe kéne jusson, hogy használhatnánk nagy nyelvi modellt. Csak nincs kéznél. Nincs benne abban az interakcióban, amit megszoktunk meg. Be kell csukni az a dokumentumot, átmenni, kinyitni, bemenni, ChatGPT-vel beszélgetni. Na ezt akarja valahogy átvágni ez az egész kópilóta kérdés. Vagyis, hogy szeretne egy olyan felületet, egy olyan élményt adni, ahol a háttérben mindig ott van veled, egy nagy nyelvi modell. Nem feltétlenül a fő műsorszám, nem feltétlenül ráfigyelsz, de a munka folyamataiba beépül. Vagyis egy ilyen becsempészési stratégiáról van szó tulajdonképpen, de hát miért nem arról, hogy pilótát csempészünk, miért kópilótát?
Igen, mit jelent hát egyáltalán ez a két kifejezésben? Nem mindenki van tisztában vele.
Így. Hát ha gondolj bele az önvezető autó kérdésébe, ami mindjárt eljön, de mondjuk ez 10 éve mindjárt eljön. Vagyis, hogy arra még ezek a nyelvi modellek nem biztos, hogy jók, hogy maguk vezessenek. Vagy hogy maguk vezessék az egész interakciót, maguk csináljanak meg valamit. De az a Microsoft nagy fogadása, és sokaknak a nagy fogadása, hogy a pilótának nem is jó, de segít pilótának biztosan. Vagyis, hogy ne ő repüljön, repülj te, csináld te, de azért mindig legyen ott egy kis segéd, aki egyébként valamilyen módon klipi.
Ajaj, most kimondtad, hogy elő fog ugrani valahonnan az a gamekapocs, és mosolyogva mondja, hogy mit kell csinálnom a Word-be.
Így. Valószínűleg azt hiszem, hogy a Microsoft azzal a generációs traumával, amit a game kapocsal okozott, még szembe kell majd egyszer nézzen, de megpróbálja ismét, tehát hogy makacs emberekről van szó, vagyis hogy az történik, hogy megpróbál egy olyan interakciót, egy olyan helyzetet létrehozni, ahol a hétköznapi szoftver használatodban, abban, hogy kinyitod a Word-öt, kinyitod a böngésződet, akár ki se nyitod, mert csak Windows használsz, valahol mindig ott van egy nagy nyelvi modell a háttérben. És ez azért is különösen érdekes, mert így nem kell konkurálni a figyelemért, így nem kell téged odarángatni és elzarándokoltatni egy adott oldalra, ahol te fogyasztod a nagy nyelvi modellt, hanem ki lehet használni azt, hogy a Microsoft ökoszisztéma az tulajdonképpen egyeduralkodó a piacon. Vagyis, hogy Windows használsz, meg Word-ös.
Ezt értem, és talán akiknek van ilyen averziója azzal kapcsolatban, hogy a mesterséges intelligencia az hogy fogja felzaklatni az ő életét, érdekes lehet, hogy nagyon sok esetben ugyanezt a becsempészést hajtotta végre, akár a Microsoft, de a Google is, azokkal az eszközökkel, amik az internetes keresést jelentik például. Vagy gondoljunk itt a különböző fordító motorokra, amik működnek, a DeepL vagy a Google Translate, amik szintén elérhetők ugye egy jobb gombbal, vagy egy bal gombbal, vagy önmagában, hogyha valamit a telefonodba beütsz, akkor rögtön csinál egy keresést is, tehát ezek integrálódtak, ezek a szolgáltatások.
Igen, kicsit utánunk jött, vagyis, hogy nem mi mentünk a szolgáltatáshoz, hanem a szolgáltatás jött utánunk, de ez egy érdekes kérdést is felvet, mert hogy olyan jól ki kell dolgozni azt, hogy ez hogy épül bele a munkafolyamatodba, és nem felugrik, mint egy gémkapocs idegesíteni, hogy valamilyen módon tud, hogy használd. Tehát a furcsaság ezekkel a nyelvi technológiákkal, hogy nem adnak könnyen fogódzót, hogy mire is használhatod. Ha odaültetlek egy ChatGPT prompt elé, vagy egy üres felület elé, és azt mondom, hogy kérdezz bármit, akkor lefagysz. Uh-huh. Akkor nem igazán van az az érzésed, hogy te most tudod, hogy mit várj attól a valamitől, ami az orrod előtt van. Vagyis, hogy ez egy érdekes tanulási folyamat lesz, ahogy megtanultuk, hogy mit kell az interneten keresni, akár úgy is, hogy megváltoztattuk a nyelvet, mert nem egy hosszú mondattal és köszönöm kéremmel írtunk levelet a Google-nek, hanem néhány kulcsszót tettünk oda, mert azt szerettük volna megtalálni. Rátanultunk arra, hogy kell kommunikálni egy adott eszközzel, ez az, amit el kell majd érjünk valahogy ebben a környezetben is, csak most már rá kell tanuljunk, hogy beszéljünk a Word-ünkkel, meg a Windows-unkkal.
Oké, tehát ez van a Copilot-tal. Mit gondolsz, hogy mennyire változik meg a tehát hogyha lefordítjuk, akkor azt lehet mondani, hogy ez egy lényegében egy mesterséges intelligencia alapú eszköz, ami hatékonyságnövelő eszköz, ami meg fogja változtatni azt, hogy használjuk az összes olyan alkalmazást, amit most is használunk, a Word-öt, a PowerPoint-ot, a Teams-et és hasonlókat. És az az élmény, amit azt nyújtani fog, az teljesen más lesz, mint ahogy eddig ismertük ezeket az eszközöket. Vagy az Excel-t például, ahol senki emberfia azokat a különböző függvényeket nem tudja betanulni, amit egyébként, tehát nem tudjuk kihasználni normál használóként, amit tudna az Excel. Lehet, hogy a Copilot-tal majd igen.
Pontosan. Egyébként az adatelemzés az egy nagyon jó terület, ez jó is, hogy kiemeled, mert abban nagyon sok segítségre szorulunk általában, akkor lassulunk le, amikor pont egy Excel vagy egy ennél bonyolultabb adatbázis környezetben nekünk le kéne fordítanunk a saját kérdésünket valamilyen módon arra, hogy akkor abból adatot összegyűjtsünk és megválaszolhassuk. Ezt a fordítási tevékenységet, ez biztos, hogy nagyon jelentősen fogja befolyásolni egy nagy nyelvi modellnek így a háttérben való jelenléte. A másik talán, ami nagyon fog változni, az ez a kreativitás blokk kérdése. Tehát igen, vissza kéne válaszoljak, de hogy úgy össze kéne szedjem magam, hogy megírjam azt a Atyaisten, miről is volt szó. Össze is foglalom esetleg, amit tudok, és akár kreatívan így meg is indítom, meglököm magam, hogy így kell kezdeni azt az e-mailt, vagy így kellene azt a dokumentumot elkezdeni. Nyilván úgy, ahogy azt a nyelvi modell beleteszi egy dokumentumba, nem biztos, hogy szeretném elfogadni, hát ezért nem pilótát fejlesztenek, hanem inkább csak segédpilótát.
Igen.
El fogok nézni, és azt fogom mondani, hogy jó, persze, igen, majdnem jó, de mi ez a marhaság?
Igen, egyébként az már használatban van jó pár helyen, tehát nem tudom, hogy mostanában próbáltál-e valamit feltölteni mondjuk az eBay-re, eladásra, eszméletlen jó hát leírást készít róla azokról a dolgokról, azok alapján, amiket lát feltöltve. Tehát az eBay már integrált egy ilyen eszközt.
Persze, és kiinduló pontnak nagyon jó. Azt hiszem talán ezért jó metafora ez a kópilóta, mert egy kiinduló pontnak, egy kezdetnek, egy valaminek, amit te neked inkább csak ellenőrizni kell, és a szereped inkább a célok megadása, az ellenőrzés, a tudatosítása annak, hogy ez jó-e így, ez egy sokkal erősebb hangsúlyú feladat lett, mint ténylegesen megírni 63 mondatot arról, hogy szélessége 12 cm, hosszúsága pedig 4 cm az adott tárgynak.
Igen. Igen. Oké, kicsit tisztában látunk ezzel. Köszönjük szépen, hogy ezt így elmondtad, és egy kicsit oszlattuk a tovább a félreértéseket a mesterséges intelligencia algoritmusok világában, vagy ezek kapcsolatosan. Köszi szépen, jó munkát neked!
Én köszönöm, sziasztok, szép napot!
Szabados Leventével beszélgettünk, a Neuron Solutions vezető tanácsadójával, a Frankfurt School docensével, adattudós teológussal.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
Aha, aha, aha.
Jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán pedig utána jó sok zene jön itt a Millás reggeli után. Köszönjük szépen a kitüntető hételei figyelmet. Hát a GDP-t termelni kell még akkor is, hogyha nincs hajcsár itt a stúdióban, aki ostorozzon titeket. Kicsit nehezebb lesz. Én azt gondolom, hogy 38-40 fokba lassul ez a GDP termelés.
Na
a
jó, kedv... de nem mutat jó példát ő sem. Tehát akkor...
Hát, de én azt mondom, hogy tessék jó sokat grillezni, ha már grill szezon van. Így legalább a fogyasztást tudjuk növelni, ami a GDP-nek egy jó részét teszi ki.
Jó, termeljük maci helyet is, termeljük, akkor maradjunk ennyiben.
Így van, igen. És a szobabiciklit javaslom még, talán az, meg a jó behűtött szobában az előfordul otthon. Na mindegy.
Egyébként úgy néz ki, hogy szombat tól jön egy kisebb lehűlés. Addig biztos, hogy kitart ez a 35 fokos dolog. És onnantól kezdve úgy szórnak a modellek. Valamekkora lehűlés lesz, hogy mekkora, az még nem
hát,
teljesen biztos.
A lehűlés az vicces, tehát hogyha 8 fokos lesz, akkor is 30 fok marad, úgyhogy...
Hát 30 környékére
jó lesz az.
A csapadék a vizitúrátokon bizonytalan.
Hát azt ne is mond. Na mindegy, jobb, mint oda perzselődni. Ja, azért 30 fokban nem érdekel egy kis csapadék sem, néha egy zivatar az még egy jó megálló. Egy jó szóviccel búcsúzunk a mai napon. Mihálovics Andrásnak küldjük szeretettel, mert ő gyűjti ezeket, és egyébként is a rovatához kapcsolódó, írta a kedves hallgató, hogy van aszálykár, fagykár és pártitkár. Úgyhogy... Köszönjük szépen!
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.